Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk itt a Trend FM-en. Két vendégem van itt a stúdióban, a Tojás Szövetség elnöke, dr. Sütő Zoltán és Pákos Gergely, a Tojás Szövetség alelnöke. Hosszú nevén ez a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége. Hát kezdjük a beszélgetést talán a tojástól, ugye? Onnan érdemes elindulni, aztán majd nagyon sok minden szóba kerül, tojás kihívás, a tojásvilágnapja, mi van a tojásban. De kezdjük először azzal, hogy Tojás Szövetség.
Én is nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatókat ezen az esti órán. A Tojás Szövetséget 1990. június 5-én alapították, mint a Baromfi Terméktanács egyik tagszervezetét. Magyarországon a Baromfi Terméktanács és szakmaközi szervezet az a baromfis társadalomnak az érdekképviseleti szakmaközi szervezete.
Akkor előbb volt a tyúk, és aztán jut a tojás. Már ami a szervezetet illet.
Igen, egyébként ez egy poén szokott lenni, hogy a kérdésben melyik hangzik el előbb. De egyébként a kérdést komolyan is feltehetjük, és arra is azért majd igyekszem válaszolni. Tehát a Tojás Szövetség az a BTT egyik tag szövetsége, a második legkisebb, tehát a Baromfi Terméktanácson belül mintegy 10%-os arányt képviselünk. Ugyanakkor a tagjainknak a száma az 175 gazdálkodó szervezet, vállalkozó. A hazai tojástermelésnek a 92%-át azért ez a szervezet jegyzi a tagjai révén, amelyik hát 1,2-1,3 milliárd étkezési tojást állít elő évente. Ugye 350 tyúk felett lehet valaki tagja a Tojásszövetségnek, tehát vannak olyan kis termelők, és nem jelentéktelen ez a kevésbé látható, vagy nem látható réteg, az mintegy 600-800 millió tojást állít azért elő.
Az már 2 milliárd mindjárt.
Az már mindjárt 2 milliárd, és azt mondom, hogy a hiányzó rész az, ami importból kerül az országba, aminek egyébként van logikája, hogy mi az oka, hogy importra van szükség, és a hazai tojástermelők. Vannak termelési csúcsok, így van, és ez a termelési csúcs, ez a karácsony előtti időszak, a legnagyobb csúcs is természetesen az a hagyományos tavaszi ünnep, ami hát a húsvét ünnepkörhöz kötődik, az pedig a másik csúcs. Tehát a hazai tojástermelés nem tudja azt megtenni, hogy ezekről a csúcsokra építsen fel kapacitást, mert a tojástermelés azért ennél egy kicsit bonyolultabb dolog, hiszen a ércét az 17 hetes korig kell nevelni, utána a tojástermelési időszak az egy évig tart.
Csak egy nagyon rövid kérdés még, mert nem mennék el. Miért kellett 90-ben? Mi hívta életre igazából?
A rendszerváltás követően ugye azért a magyar társadalomban, közéletben és a gazdasági életben is nagyon sok minden átalakult. Mm. Tulajdonképpen ezt meg közvetlenül ezt megelőzően jött létre maga a Baromfi Terméktanács. És a Baromfi Terméktanács adja azt a szakmai árnyőt, ami alatt az egyes tagszövetségek működnek, így a Magyar Tojóhibrid Tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége is, röviden Tojás Szövetség.
Pákos Gergely alelnök, de azt mondta, hogy a tojáshoz több szinten kötődik. Egyrészt van a szövetség, a Tojás Szövetség, de termelői családból származik, azt jól értette?
Igen, jól értette. Üdvözlöm én is a hallgatókat. Valóban mi is a családunk a 90-es évek közepén kezdett el tojástermeléssel foglalkozni. Elsőként 700 darab tojótyúkkal, aztán ebből lett 1500, aztán 20 000.
Akkor ők már monitorozva vannak, mert az a 300 fölött van akkor, ugye?
Igen. És akkor jelenleg közel 70 000 darab tojótyúkot tartunk, és ennek a tojását csomagoljuk és értékesítjük.
Milyen állapotban van most az ágazat? Most már látom a számokat, hogy áll össze 2 milliárd tojás. Milyen állapotban van? És ez termelői oldalról is érdekel, meg szövetségi oldalról is nyilván.
Hát termelői oldalról két részre bontanám, és meghatároznék egy időpontot, amikor azért jelentős változás állt be az ágazat szempontjából, ez pedig a COVID, illetve az azt megelőző időszak. A COVID-ot megelőző időszakban azt lehet mondani, hogy volt egy organikus fejlődése az ágazatnak, részben az Európai Uniós, részben pedig a hazai támogatásoknak köszönhetően folyamatosan bővült a termelőállomány, nőtt a hazai ellátottsági szint, tehát az import szorult vissza, azonban a COVID ebben elég nagy fennakadást okozott, hiszen részben az addigi termelési modellek, illetve az addigi alkalmazott mondjuk ellátási láncok biztonságban biztonságával igen komoly kérdések merültek fel. A munkaerő kérdés már korábban is igen fontos és megoldandó kérdés volt, azonban a Covid-dal sokkal központibbá vált, hiszen itt nem volt lehetőség a home office-ra.
És még robotok sem segítettek,
illetve hát ezre majd kitérhetünk egyébként a későbbiekben, de azért ennek az ágazatnak a robotizáltsága azért jelentős költséget vonna magával, ami azért a termék árában jelenleg nincsen benne. Ugye a Covid után pedig az orosz-ukrán háború, ami pedig az alapanyagellátás szempontjából okozott nagyon komoly fejtörést, illetve a takarmány, illetve ugye a kukorica, valamint a búza alapanyag, illetve hát ugye a tavaly tapasztalt aszály és szárazság, ezt követően pedig ugye az elszabaduló energiaárak, illetve az alapanyagárak okoztak komoly problémát, illetve hát ugye a belépő szabályozások, amik egyrészt ástoppossá tették a terméket, illetve jelenleg is van egy olyan szabály, hogy ugye az áruházláncok bruttó beszerzési áron kell, hogy értékesítsék a tojást, tehát ezek mind azért újabb és újabb alkalmazkodást
várnak. Rángatják akkor az ágazatot, ugye ezek a...
Azt lehet mondani, hogy újra és újra alkalmazkodni kell, tehát nem tud megnyugodni, úgymond a termelő, és azt mondani, hogy na, akkor ezek a jövőbeli fejlesztési terveim, hanem folyamatosan az éppen aktuálisan felmerülő problémákat kell megoldja, illetve ezekkel kapcsolatosan kell új és új stratégiai, vagy valamilyen operatív terveket kialakítani.
A közgazdász, ugye azt mondta?
Igen. Illetve hát ugye a másik nagy kérdés azok az Európai Unió állatjóléti törekvései, hiszen láttuk, hogy a Covid előtti időszakban igen komoly elszántság volt az unió részéről, hogy ezeket tovább szigorítja, és így úgymond az egész termelési szerkezetet átalakítja. Azonban nagyon úgy tűnik, hogy itt a bekövetkezett alapanyagdrágulás, valamint termékdrágulások miatt talán erről a tervéről letett.
Tehát most puhítás.
Most úgy tűnik, hogy inkább azt mondanám, hogy csend van.
Egyébként az nagyon rosszat tenne, ha jönne ez a szigorítás, az a magyar termelőknek, a magyar ágazatnak az nagyon rosszat tenne, mondjuk a régiós versenytársakkal szemben.
Hát ennek a hátteréről azért azt kell tudni, hogy az az EU-konform ketrec rendszer, amelyik itt most a kritikának a homlok terében áll, az 2012. január 1-től használható. Az európai tojástermelők, nem tévedés, több mint 2,1-2,3 milliárd eurót fordítottak arra, hogy a korábbi úgynevezett hagyományos ketrecet lecseréljék erre az EU-konform, berendezett, módosított, növelt életterű, felszerelt, tehát számtalan szinonimája.
És már ez se jó.
Itáljunk meg egy pillanatra. Tehát igen. Most ez se jó. Ez azt jelenti, hogy az európai tojástermelők 800 milliárd forintot fordítottak arra, hogy 2012. január 1-től ennek a követelménynek megfeleljenek. Hozzá kell tenni azt is, hogy ez az EU-konform ketrec rendszer, ez kimondottan az állatvédelmi előírások tiszteletben tartására született. Tehát itt elkülönített tojófészek van a ketrecegységen belül, ülőrudak vannak, körömkoptató
magyarul
van,
komfortosítás, állatjóléti kérdések.
Most, ha azt nézzük, hogy az Európai Gazdasági Közösség korábban, ma Európai Unió, tehát mikor kezdődött el egyáltalán a baromfitartásban az állatjóléti szabályoknak az érvényesítése, akkor 1986-1988-ig kell visszamenni. Az első európai közösségi szabály az 450 négyzetcentimétert írt elő egy tojótyúkra vetítve. Hozzá kell tennem, hogy az Egyesült Államokon kedvező körülbelül.
Durván, jó.
Na most ennek az alapterületnek azt mondja, hogy most a minimális ketrec alapterület 750 négyzetcentiméter, tehát lassan a duplájánál tartunk, és ismétlen még egyszer, maga a ketrec egységnek a méreteit nagyon erősen növelni kellett, és mindezeket a berendezéseket, egységeket tartalmaznia kell. Tehát a tojástermelő azt mondja, hogy ha tegnap 800 milliárd forintot fordítottunk erre, számtalan termelő, ez természetesen hitelből megvalósította, megugrotta, és most nem telik el, vagy alig telik el 10 év, és egy újabb igénypont jön, hogy akkor most ezt fogjátok és cseréljétek le.
Hú, hát nem akartam rögtön ilyen indulatokat kelteni néhány percet, de látom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. Tehát ez nagyon fontos terület, hogy most az unió akkor hogy lép, mint lép, mert ez akkor a magyar termelőket egy nagyon nehéz helyzetbe hozhatja.
Ugyanakkor, hogyan mondjam, tehát időnként át kell ülni azért az asztalnak a másik oldalára is, és látni kell, hogy maga az unió az hogyan működik. Tehát azt mondja, hogy ha több mint 1 millió európai uniós állampolgár állampolgári kezdeményezést tesz, tehát nyilatkozik és szavaz arról, hogy egy bizonyos témát az Európai Parlament tűzzön az ülésrendjébe, vagy a programjába témaként, akkor őnek ezt meg kell tennie. Most összesen 6 ilyen eset volt, amikor ezt sikerült addig a szintig elvinni, hogy ezzel az Európai Parlamentnek foglalkoznia kellett. Az egyik az ez, hisz egy jó fél év alatt 1,5 millió szavazat jött össze, tehát Európai Uniós polgárok azok, akik az end the cage age, tehát a ketreces tartásmód tilalmát kívánják elérni az unión belül.
Ami nagyon-nagyon fontos a számunkra az, hogy akkor, amikor mi egy ilyen beruházást ugye végrehajtunk, és egy ilyen állatjóléti fejlesztést végrehajtunk, akkor amit mindenképpen tudnia kell a fogyasztónak, illetve a vásárlónak, hogy ugye ezek az állatjóléti szempontból jobb technológiák, ezek kevésbé hatékonyak. Tehát kevesebbet termel benne az állat, több energia felhasználással.
Többet mozog, többet szaladgál.
Kisebb
a combja, meg lassan, bocsánat, igen, de világos.
Kisebb tojást tojik, vagy kevesebbet tojik. Tehát azt jelenti, hogy előállítási költségben magasabb értéket fog képviselni ugye az a tojás, és ugye az a kérdés, hogy vajon a fogyasztók tisztában vannak-e azzal, és hajlandók-e elismerni ennek költségét. Tehát azt lehet mondani, hogy a tojástermelő ágazat, illetve a tojástermelők legnagyobb problémája az, hogy abban az esetben, amennyiben ez valamilyen kötelező előírás, ráadásul egy olyan kötelező előírás, amit mondjuk a fogyasztók többsége nem várt volna el a jogalkotótól, akkor nem is hajlandó megfizetni ennek költségét, tehát innentől kezdve maradnak a támogatások, ami az ágazat jövőjének szempontjából azért közel sem egy biztosítás.
Nem akarok belemenni az árakba, csak akarom mondani, ha már azt mondta elnök, hogy a másik oldal, én meg a fogyasztó vagyok, aki bemegyek a kedvenc nagyáruházamba, most már sok éve, minden héten kétszer-háromszor, és tényleg az ember azt látja, hogy hol 40 forint, hol most éppen 43-ért veszem a tojást, az a tojás egyébként egy másik polcon 86 forint, és nem olyan régen még 120 forint volt. Tehát ezt lekövetni nagyon nehéz a fogyasztónak is, de értem, hogy az ágazat is milyen rángatásoknak van kitéve. De azt gondolom, ez így elmondható, hogy kimondható.
Hogy ennek a magyar vagy a hazai vetületét is értsük, ehhez tudni kell az, hogy a hazai, tehát a BTT szövetségéhez tartozó termelők tartásmódjának, tehát hogy milyen körülmények között tartják a tojótyúkat és termeltetik, annak a 80%-a EU-konform ketrecben történik. Az Unióban ennek az aránya valamivel több, mint 40%, de ez még mindig azt jelenti, hogy ez a legnépszerűbb, vagy a legnagyobb volumenben ezt a tartásmódot használják.
Ami 10 éve előírtak.
Ami 10 éve előírtak. Két nagyon fontos dolgot szeretnék ehhez hozzátenni, ez borzasztóan sajnálom, hogy ez csak egy ilyen munkaanyagban maradt meg, hogy 2011-12-ben, tehát mielőtt ezt a szabályt bevezették volna, akkor tulajdonképpen az európai tojástermelők kaptak egy olyan nyilatkozatot, mert ugye föltették a kérdést, hogy de hogyha holnap után új követelményeket támasztanak, akkor hogy fog viszonyulni ehhez az Európai Unió, és hát azt a választ kapták, hogy ez egy darabig marad. De hát látjuk, hogy azért egy beruházás megtérülése, az egy termelési elkötelezettséget feltételezve, az nem lehet 10 évenként azt mondani, hogy akkor most ezt cseréljétek le. Arról nem is beszélve, hogy amiről az alelnök úr beszélt, ez költségeket fog generálni, és a fogyasztó abban a pillanatban észreveszi, hogy az árak változnak, hát, és természetesen...
A 120 forintos tojás nem úgy fogyott, mint a 40 forintos. Ezt gondolom, hogy látják pontosan a számokat is. Arról még nem beszéltünk, hogy hát mi van akkor, hogyha nem eszünk ennyi tojást? Meg mi van akkor, hogyha nincs magyar tojás? Szóval mi van a tojásban? Hogyan kell a tojás mellett érvelni? Azért kérdezem ezt, mert a műsor második felében beszélünk majd a tojásvilágnapjáról, a kihívásról, arról, hogy hogyan fognak össze más európai uniós országokkal, hogyan építenek kampányt, nyilván a tojásfogyasztás népszerűsítésére, és egyfajta edukáció célra. De miért ennyire fontos a tojás?
Hát csak, hogy az előbbi gondolatot azért még elvarjuk, tehát mi úgy látjuk és úgy gondoljuk, és hogy az lenne jó, ha senkire semmit nem erőltetnek rá, és a fogyasztó, az európai fogyasztó élvezze azt a szabadságot, hogy ő döntse el, hogy melyik tartáspontból milyen tojást akar vásárolni, és akkor fogunk arról beszélni, hogy a fenntarthatósága, a tisztasága, a higiéniája és az egyebe állatvédelem, és az minden más az hogy áll össze. A tojással kapcsolatban, tehát ha mi tönkretesszük a hazai tojástermelést, biztos, hogy mi látjuk árát. 1944-ben Churchill mondott egy nagyon híres beszédet, és azért minél jobban visszatekintünk, annál jobban látunk előre. Ha a tojásszövetség ilyen módon visszatekint, 1988-ban 4,3 milliárd tojást csinált Magyarország, és a világon az egy főre első tojástermelésben mi voltunk a másodikak.
Fogyasztásban is?
Fogyasztásban volt, sokan kétségbe vonják a, bocsánat, a KSH-nak ezt az adatát, hogy 386 tojást is ettünk, most meg ott vagyunk a 233-235-ös szinten.
Tehát napi egynél több volt akkor, és most
így
meg
van. És én azt mondom, hogy minden tojás termelő, de most nem csak mi akarjuk eladni azt, amit csinálunk. Tehát itt egy óriási különbség van a fogyasztói társadalomban, valaki csinál egy új kütyüt, és akkor évente van ennek egy reklámkampánya, és akkor azt bizonygatjuk, hogy hát, hogy ez jobb, mint az. Ez egy organikus anyag. Ez a legtermészetesebb módon kerül a fogyasztónak az asztalára. Ebben nincs adalékanyag. Ezt lehet rajta módosítani dolgokat, de tudni kell, hogy biológiailag nekünk mivel van dolgunk. Ez egy nagyméretű petesejt. A biológia megcáfolása lenne az, hogyha ennek az összetételét jelentős módon változtatni lehetne. Kis amplitúdóval igen, és majd beszélünk erről.
Tehát egy alapvető élelmiszer, alapvető fantasztikus élelmiszer. Beltartalmi értékekkel, roppant egyszerű ráadásul, olyan egyszerű, mint egy pofon vagy egy tojás, és ez millióféle fajta felhasználási lehetősége van. Ez világos, de milyen érdekes, hogy ehhez képest sokkal szerényebb fantáziával használjuk.
Én sokkal inkább úgy mondanám, hogy észre sem vesszük, hogy tojást használunk.
Jó, igen.
Annyira mindennapunk részévé válik, és annyira alapkérdés mindenki számára, hogy akkor, amikor írja a bevásárló listát, hogy van-e otthon tojás, vagy nincsen, hogy észre sem vesszük, hogy egyébként milyen sok minden tartalmaz tojást.
Vagy éppen miben van tojáspor, nem?
Miben van tojáspor, vagy miben van valamilyen létojás, de ugye a háztartási felhasználás azért jellemzően ugye a héjas tojás jelenti. Pontosan ezért nagyon érdekes egyébként a csúcsidőszakok a tojásfogyasztás szempontjából, a karácsony, illetve a húsvét. Ezek mind-mind olyan ünnepeink, amikor otthon sütünk, főzünk. És pontosan ez jelenti egyébként azt a pluszt is a tojásfogyasztásban, illetve ez jelenik meg a tojásfogyasztásban, illetve a keresletben is, amit otthon pluszban sütünk, főzünk ilyenkor a családnak, illetve azt, amit ilyenkor ugye a családnak az asztalra teszünk és elfogyasztunk.
A Tojásszövetségnek számos dokumentumán választottunk egy szlogent. Ez a szlogen, ez nem kitalált, ez egy 1862-ből való, egy Higginson nevű amerikai unitárius lelkész, aki a madárvilág szerelmese volt. És tulajdonképpen tőle származik ez a dolog, hogy a tojás a legtökéletesebb dolog az univerzumban. De a Higginson ezt tulajdonképpen az eredeti szövegben úgy írja, hogy ha halál büntetéssel lenne fenyegetve, és meg kellene neveznie, hogy mi a legtökéletesebb dolog a világegyetemben, akkor egy válasz van, a madártojás.
Dr. Sütő Zoltán, a Tojásszövetség elnöke, és Pákos Gergely, a Tojásszövetség alelnöke, a nap vendége. Itt a Trend FM-en néhány perc múlva folytatjuk majd a világnappal, meg a tojáskihívással, és sok minden más érdekes információval.